a térképen kell keresni. A lényeg nem a vonalakban, nem a külső formákban rejlik, hanem abban a lelki tartásban, amely összeköti az embereket. A hűségben, az összetartozásban, a hitben és a közös értékekben. A határok változhatnak, de a nemzet lelke akkor erős, ha tudja, kihez tartozik. Milyen örökséget hordoz, és milyen jövő felé akar haladni. Bas Albert üzenete ma is világos. A nemzet megmaradását nem a külső körülmények, hanem a belső erő határozza meg. A lélek tartja meg a közösséget. És a lélekben dől el a jövő.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolini Bori.
Az 1950-es években a hatalom nem elégedett meg az engedelmességgel. Elvárta a hitet, lojalitást, sőt a rajongást is. Ezt szolgálta a személyi kultusz, amely egy vezető köré építve próbálta megformálni a valóságot, az emberek gondolkodását. Rákosi Mátyásról és az őt övező, mesterségesen generált személyi kultuszról beszél Molnár Kitti, a Kommunizmus Kutató Intézet történésze.
Ez egy nagyon tudatos folyamatnak az eredménye volt, ugyanis 1925-ben az első pere alatt a Komintern folyamatosan utasítást adott neki, hogy hogyan kell viselkednie a bíróság előtt, ugyanis egy forradalmárnak a bírósági szereplés az egy mindig egy nagyon jó lehetőség volt agitációra, propagandára, és ezért már 1925-ben a Szovjetunió megkezdte Rákosinak így a vezér és hős képbe helyezését. És ezt olyan jól megcsinálták, hogy az 1940-es években ezt folytatták gyakorlatilag. Rákosi, amikor 1940-ben kiérkezik Moszkvába, őt hősként fogadják és ünneplik, pont emiatt a propaganda hadjárat miatt, amit folytattak itt a 20-as, 30-as években. És hát ugye, amikor személyi kultuszról beszélünk, igazából egy politikai vezető diktátornak a túlzott, irracionális és istenített tiszteletéről beszélhetünk. Ez elsősorban totalitárius diktatúrákra jellemző, és egy ilyen hatalomtechnikai és társadalmi manipulációs eszköz volt. Azért volt rá szükségük, mert enélkül nehezen lehetett volna fenntartani a feltétlen engedelmességet és legitimitást, ugyanis a kommunista párt erőszakkal szerezte meg ugye a hatalmat. Szükség volt ezért egy tévedhetetlen vezetőnek a képére, aki a nép érdekeit védi, és aki a törvények fölött áll. A vezetőt legbölcsebb tanítóként, apafiguraként mutatták be legtöbbször, és ezzel egy kicsit arra is igyekeztek, hogy a felelősséget áthárítsák, ugyanis ha a gazdaságpolitika vagy a kötelező beszolgáltatás csődöt mondott, ami ugye gyakran megtörtént, a kultusz révén a hiba nem a rendszerben volt, hanem az alacsonyabb szintű végrehajtókban volt keresendő, hiszen úgymond a tökéletes vezető az sosem hibázhatott volna azzal, hogy az ő döntései árán romlik el bármi.
Meg hát, hogyha a személyi kultuszról beszélünk, akkor sokaknak eszébe jut, hogy az iskolákban vagy sokszor otthonokban kín függött Rákosi Mátyás képe.
Nagyszüleim nekem is mindig mesélték, legfőképp gyerekkorukból emlékeznek erre, hogy felvonulásokon ki kellett menni, tapsolni kellett és kántálni, hogy éljen a párt, éljen Rákosi, hiszen ez volt a megszokás, és az az érdekes, hogyha megnézzük a videókat akár, amik készültek erről a korszakról, és ugyanezt ábrázolják. Például ott van Rákosi 60. születésnapja, ami személyi kultusznak a csúcsa volt. Hát ott is, hogyha a videókat megfigyeljük, az emberek nem merik abba hagyni a tapsolást, és nyilvánvaló, hogy ez egy annyira erőltetett és nem belülről jövő természetes dolog volt.
Hogyan indult el Rákosi Mátyás hatalmának hanyatlása, és mi vezetett végül a bukásához? Erről beszél most Molnár Kitti történész.
Rákosi Mátyás hatalma 1953. júniusában inogat meg, de ezt megelőzi azt, hogy 1953. márciusában Sztálin meghalt, és ugye ezzel gyakorlatilag az ő védelme megszűnt, hiszen Rákosi hatalma a Sztálin iránti feltétlen lojalitáson és a szovjet támogatáson alapult. Sztálin halála után a szovjet vezetés, elsősorban Malenkov és Beria úgy látta, hogy a Rákosi által folytatott keményvonalas diktatúra tarthatatlan, és a csatlós államok új korszakra, új szakaszra van szükség, ezért 1953. júniusában Rákosit Moszkvába rendelték, ahol a szovjet vezetők élesen bírálták a magyarországi gazdasági helyzetet, és a személyi kultuszt is, majd kötelezték a hatalom megosztására. És mindez ugye úgy történt meg, tehát, hogy a gazdaság csődje volt az egyik, amely ide vezetett a hatalma meginogásához, illetve az, hogy nagyon gyorsan zuhant az életszínvonal, ami a rossz gazdaságpolitikához és a kényszerű szövetkezetét köthető volt. És persze ott volt az is, hogy a társadalmi elégedetlenség és a terror már tarthatatlan volt. A diktatúra brutális volt, kíméletlen retorzió, koncepciós perek voltak jellemzők, a személykultusz pedig Rákosi öncélú és túlzó személykultusz a valóságtól teljesen elszakadt, ami feszültséget okozott. És a szovjet vezetés 1953. júniusában Nagy Imrét tette meg miniszterelnöknek, aki reformokat ígért, például a terror mérséklését, vagy a gazdasági korrekciót. Rákosi ugyan első titkár maradt a pártban, de hatalma drasztikusan csökkent, ami végül a bukásához is vezetett 1956. júliusában.
Az ilyen körülmények között felnövő fiatalok egy idő után szükségszerűen eljutottak oda, hogy a mindennapi nehézségek okait a szovjet támogatással hatalmon lévő kommunista pártban és Rákosi Mátyás rendszerében keressék. A hivatalos propaganda egyre kevésbé tudta elfedni a valóságot és a hirdetett kép közötti ellentmondást, ami sokakban a változtatás igényét erősítette. Ebben fontos szerepet játszott az 1950-ben létrejövő Szabad Európa Rádió is, amely tiltott, de a kockázatokat is vállalva hallgatott alternatív információforrásként tágította a látókört, és érzékelhetővé tette, hogy léteznek a hazaitól eltérő életviszonyok is. Hangsúlyozta Rácz János, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa.
Megkapja nyugatról azt a üzenetet, majd 49-től fokozatosan, a Szabad Európa Rádióból, hogy hát kérem szépen, gondolkodjunk el rajta, mert hogy mi itt vagyunk, legyetek kommunisták, hát nem akarok kommunista lenni amúgy se, majd valamikor segíteni fogunk, nyilván nem részletezik, hogy hogyan.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Nyilván a sportolók meghozzák be a csempészárót, az egy külön történet.
Folytatja Rácz János.
Meg a különböző lemezeket, meg a zene is ugye megérkezik azért Magyarországra nyilvánvalóan, meg az öltözködés, meg az ottani kultúra, tehát ezt nem tudják teljes egészében kiirtani a Rákosiék sem, mert mindig vannak kapcsolatok. Az amerikai követsége meg berendeznek egy ilyen kis standot, egy ilyen, ami ott megállnak, és akkor nézhetik, hogy ilyen filmek vannak, ruhák és minden egyéb, meg aki esetleg elég bátor és bemegy, az könyvekhez is hozzájuthat. Na persze azokat is kintről figyelik, hogy azért kimegy be, meg kijöjjön, és aztán utána megkérdezgetik, hogy te mit csináltál ott bent. Szóval nyilván ennek is megvannak a veszélyei, de van egy látható ellenkultúra azért, még a diktatúra időszakában is, amivel a fiatalok találkoznak. És tulajdonképpen van némi ellenállás is, azért azt hozzá kell tenni, tehát akár röpiratoknak a tovább sokszorosítása, ami ugye nyilván óriási következményekkel jár megint, tehát nem magában 56-ban kezdődik ez a történet, hanem ennek megvannak az alapjai már 49-től kezdve, sőt már a 45 után időszakban is.
Nagyon sok fiatal vált hőssé. Így Gérec Attila is, aki 1929-ben született, válogatott öttusázó volt, költő, fiatal értelmiségi, aki nem illett a rendszerbe. De 1950-ben letartóztatták és egy koncepciós perben elítélték összeesküvés és kémkedés vádjával. Módszár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója rajzolja meg Gérec portréját.
Van egy emblematikus költeménye, az Így bocskorosan című vers is, amely valamennyire azért az 56-os forradalomnak a szimbólumává is vált, pedig ezt ő 1952-ben a Váci börtönben írta. Mert ugye azt kell tudni róla, hogy ő már fiatal korában is kiváló költő volt, és válogatott öttusázó, és 26 éves volt akkor, amikor a szabadságharcban elesett, de ő nem a szabadságharcban kezdte a szabadságharcos életét és a múltját, mert hogy terhelt tehát családi előzmények mögött, nagy nehezen 48-ban leérettségizett, utána vasesztergályos képesítést kapott, a Rákosi Mátyás csepeli gépgyárban dolgozott, de 1950. december 8-án a sport pályafutását, ugye válogatott öttusázó volt, derékba törte, amikor a főutcai börtönbe elszállították, és barátaival együtt egy összeesküvési vád alá került. Ugye ez nem kellett egyébként összeesküvést elkövetni akkor, elég volt ezt valakinek kitalálni, aki mondjuk ellenséged volt a saját munkahelyeden, és hűtlenség vágyával bíróság elé állították, 5 halálos ítéletet hoztak, 3-at végre is hajtottak ebből a csoportból, de ő kapta a nem kivégzettek közül a 3. legsúlyosabb ítéletet, első fokon 10, majd 51. augusztus végén másodfokon 12 éves börtönbüntetést. És a Váci börtönbe vitték, amely az akkor egyik legjobban őrzött kommunista büntetés végrehajtó intézet volt. Na hát ebbe a Váci börtönbe került Gérec Attila, és 1954. július 18-án egy 4-5 hónapos raboskodás után bravúros módon sikerült megszökni a Váci fegyházból, egy viharos éjszakán elfűrészelte a cella ablakrácsait, és átúszott a megáró Dunán. Ugye öttusázó volt, úszni a nagyon jól kellett tudni, eljutott Budapestre, és ott azonnal fölismerték, feljelentették, és a szökés után 3. napon újra elfogták. A szökésért további 3 évet kapott, szigorított börtönben, és aztán először a gyűjtőfogházban, majd újra Vácon raboskodott, és az éjség sztrájkja miatt úgy legyengült a szervezete, hogy jó időre a rabkórháznak a lakója lett. Ekkor tudta először kijuttatni a rabkórházból a verseit, tehát ez az Így Bocskorosan című verse is akkor került nyilvánosságra.
Gérec Attila, Így Bocskorosan. Így bocskorosan úgy megnevettek, hogy márvány törni hegynek indulok. A számom pimasz mosolygása jelszó, füttyöm csibészes, én is feljutok. Nincs tömött zsákom, s hegymászó botom, segítő kezettán egy tár sem ad, de vihart oldó déli szél kölyök fejemre borzol lágy barackokat. S a hegytetőn majd minden meszt lehántva, én is kacagva szélnek öltözök, karjukra fűznek mind a fénynyalábok, s eltáncolunk a fejetek fölött. Így bocskorosan úgy megnevettek, hogy márvány törni hegynek indulok. A számom pimasz mosolygása jelszó. Füttyöm csibészes, én is feljutok.
Onnan átszállították 1955-ben a Márionosztrai börtönbe, amely a kornak a legszigorúbb börtöne volt.
Folytatja Mócár Gábor.
Itt született meg tulajdonképpen az irodalmi teljesítményének a legnagyobb része, és onnan szabadították ki 1956. november 1-én az 56-os forradalmárok. Na most ezek után ő nemhogy visszavonult volna, és azt mondta volna, hogy inkább otthon ülök, és megvárom, hogy mi lesz ennek a vége, de hát azzal a 800 politikai foglyal együtt, akivel ő kiszabadult, ők azonnal bementek a politikai foglyok országos szövetsége Benczúr utcai székházába, ott igazolást kaptak arról, hogy ők tényleg politikai elítéltek voltak, és november 3-án fel is olvasta a kiáltványát a börtönből szabadult fiatal művész nemzedék nevében, és ebből is az a szeretett megbocsátás és nemzeti összefogás eszméje árad, amit egyébként a verseiben is tetten tudunk érni. És hát november 4-e után ő is nyugatnak vette az irányt, illetve vette volna az irányt, mert hogy a többiek mind erre biztatták, de ő maradt, csatlakozott a forradalmárokhoz, és november 7-én, pont azon a napon, amikor egyébként az ismereteink szerint Szeles Erika is egy szovjet katona áldozata lett, miután kilőtt 2 szovjet tankot, a 3. gépuskának a tüze őt is leterítette.
A diktatúra mindennapjainak része volt, hogy a magánélet határai szinte teljesen eltűntek. Levelek, beszélgetések, kapcsolatok mind az állambiztonság látókörébe kerülhettek. De hogyan működött mindez a gyakorlatban? Erről ad képet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának kiállítása, amelyet Csegergő Bende Gusz főigazgatóval jártunk körbe.
A 3. ilyen tematikus egység az az állambiztonság titkos technikáit mutatja be. Ezt a falat tulajdonképpen egy furcsa, kukta-szerű tárgy uralja. Az állambiztonságnak egy kedvelt eljárása volt az, hogy nem elkobzott leveleket, hanem megpróbálta titokban felnyitni, és ezt nem visszazárni. Erre szolgált ez a kis gőzülő berendezés. A kukta az valóban úgy működött, mint egy kukta. Fölfordult benne a víz, hiszen a lukacsos lemezen keresztül a gőz felpuhította azt az enyvet, amivel le volt ragasztva a boríték. Akkor az állambiztonság kinyitotta, és aztán sérülésmentesen vissza is tudta zárni utána. Ezt láthatjuk ebben a kis tárlóban. Szintén ennek a tárlónak a tematikája a lehallgatás és a megfigyelés is. Ugye ez is nagyon fontos titkos eszköze volt az állambiztonságnak, és itt például egy titkosan rögzített hangfelvételt is hallhatunk.
Halló? 3-12-4-4, Eger 14-51 hívásukra.
Igen?
Van Eger, kérem beszélni.
Igen? Halló?
Halló,
szervusz. Mi van?
Köszi?
Mi van?
Kérdezem tőled, megkaptam.
Nem?
Jó.
Írtad?
Nem. Kaptam fel délután egyszer.
Hát akkor most kell, hogy érkezzen.
Most
ilyenkor szokott. Mi van veled? Tennap hívtalak, de képtelenség volt összekötetést teremteni Egerrel. Olyan sokan voltak. Igen.
Ez egy viszonylag neutrális beszélgetés. Egyébként egy hiteles, valódi lehallgatási anyagról van szó, de azt illusztrálja, hogy gyakorlatilag senki nem lehetett biztonságban az állambiztonságtól, és bármilyen beszélgetését, tevékenységét rögzíthették, vagy megfigyelhették az utcán, a lakásában, vagy a munkahelyén, vagy egy szórakozó helyen. Ennek a levéltárnak az egyik legfontosabb küldetése, hogy ezt tudatosítsa az emberekben, hogy egy diktatúrában milyen módon tudnak visszaélni a magánélettel, a magánélettel életre vonatkozó adatokkal és információkkal, hogy tudják azokat ellopni az emberektől, fölbontani a magán levelezésüket, lehallgatni a telefonjukat, megfigyelni a hálószobatitkaikat, hogy ezzel zsarolhatóvá tegyék őket.
Egy külföldi rokon, egy baráti kapcsolat, vagy akár egy határon túlról érkező levél is elég volt ahhoz, hogy valaki az állambiztonság látókörébe kerüljön.
Akkor készülhetett róla a hangfelvétel, titkos fényképfelvétel, vagy ügynökjelentés, hogyha mondjuk a Nyugat-Németországban élő rokona ide látogatott, vagy ő ment ki hozzá, vagy akár Amerikában élő ismerősei, barátai meglátogatták, ez mindenképpen egy gyanús esemény volt az állambiztonság szemében.
És akkor térjünk is át erre a fényképezőgépre, amit Szöcskeként igen, emlegetett.
Az állambiztonság gyakori módszere volt, hogy behatolt egy lakásba, természetesen akkor, amikor a tulajdonos nem volt otthon, és megpróbált olyan bizonyítékokat szerezni, amelyek az ott élőknek az államellenes, mondjuk így, vagy rendszerellenes tevékenységét bizonyították. Ez egy kisebb bőrönnyi fényképezőgépet igényelt, mert megfelelő megvilágítás kellett hozzá, megfelelő állványon álló fényképezőgép. Ezért nevezik Szöcskének, mert ilyen furcsa hosszú lábakon nyílnak ki azok a lámpák, amik megvilágítják a dokumentumot, illetve a fényképezőgép maga is egy ilyen állványszerű lábon áll, és csak három lába van ennek a Szöcskének, de hát egy kicsit sánta. Ennek a eszköznek a működését egyébként egy korabeli filmfelvételen is megnézhetjük. Az látszik, hogy amikor a állambiztonság tisztjei elegáns bőrkabátban behatolnak a lakásba, akkor a szekrényben talált útleveleket, egyéb dokumentumokat, leveleket ott helyben lefényképezik ennek a Szöcskének a segítségével.
A kutatást az iratok tárolására alkalmas bútorok átvizsgálásával kezdjük. Majd az ügy szempontjából lényeges anyagokat dokumentáljuk, fényképfelvételt készítünk. Ez lényeges lehet az esetleges később sorra kerülő nyílt intézkedésnél vagy kompromitálásnál.
A színházban is folyamatosan jelen volt a politika, hol nyíltan, hol burkoltabb formában. Erre példa az 1953-ban bemutatott Uborkafa című darab esete. Rákosi Mátyás kis híján még Urbán Ernőnek ezt az óvatos merészségű szatíráját is betiltotta, mert a közönség túlontúl jól mulatott rajta. Erről mesél a Kossuth Rádió archív felvételén Pápai Erzsi színésznő, a darab egyik szereplője, aki akkoriban a Budapesti Nemzeti Színház társulatának tagja volt.
Szeptemberben elkezdődtek a próbák, és október közepén volt a premier, 10 előadást játszottunk, nagyon sikerrel? Nagy sikerrel, nagyon nagy sikerrel, állandó zsúfolt házakkal, és a 10. előadáson Rákosi Mátyás megjelent, fölhivatott szünetbe bennünket a kormánypáholyba, és bejelentette, hogy ezt a darabot vagy betiltatja, vagy pedig átiratja az íróval, és a színészeknek is kritikával kell játszani, kellő szocialista kritikával kell játszani, mert a közönséget nevelni kell.
A szigorú kontrollt és cenzúrát támasztja alá Tatár Eszter, a Győri Színház hajdani rendezőnője is egy archív felvételen.
Általában a magyarországi helyzetre nagyon jellemző volt az, hogy ha egy új magyar darab került bemutatásra, arról az író lemondhatott. Szóval ő megírt egy darabot, ami azután a dramaturgiai tanács elé került, a színház dramaturgia kezébe került, a népművelési minisztérium kezébe került, a kormánypárt, a kommunista párt kezébe került, úgy átírták, kiforgatták, összeforgatták, hogy a szerencsétlen író, amikor végre bemutatta elé került a darab, maga rá sem ismert arra, hogy mit ír.
Erről hány többször nyomtatásban is panaszkodott már az utolsó
évben. Teljesen elveszítette az író a darab fölötti rendelkezés jogát.
A korszak sokféle életutat tört ketté, értelmiségiekét, munkásokét, sportolókét egyaránt. Kádas Géza például a korszak egyik legjobb úszója volt. Az 52-es Helsinki olimpián ezüst és bronzérmes lett, de 4 év múlva egy komoly sérülés miatt nem jutott ki Melbourne-be. És amíg a volt sporttársai az olimpián versenyeztek, itthon kitört a forradalom. Móczár Gábor így mesélt róla.
Melbourne helyett ő Egerben maradt, és ott aktívan részt vett a forradalmi eseményekben, beválasztották köztiszteletben álló sportolóként, a forradalmi tanács védelmi bizottságába, a törvényesség helyreállítása volt a dolga, és megőrzése volt a dolga, és hát Kádas Géza ugyanúgy, ahogy Géretz Attilát is hívták a barátai, a forradalom leverése után nyugatra mehetett, de itthon maradt, és kiállt a szabadságharc értékei és annak védelme mellett, megvásárolt december 9-én 50 darab kommunista pártpropagandát közvetítő Népszabadságot, nyilvánosan, teátrálisan széttépte és elégette. Részt vett a december 10-i egri tüntetés szervezésében. Ugye itt tudni kell, hogy a megtorlásos sortüzek és a helyi munkástanácsoknak a leverése az egészen 57 januárjáig eltartott. Tehát a forradalomnak a november 4-e utáni néhány napos forgószélszerű szovjet tank invázió után azért még nem volt vége. Úgyhogy emiatt december 13-án le is tartóztatták. December követően 57 júniusában ugye nagyon elhúzták ezeket az ítéleteket. A Budapesti Katonai Bíróság 8 év börtönbüntetése ítélte, mint az egyik prominens fegyveres ellenforradalmárt Egerből. Annak ellenére, ahogy mondtam, Kádas Endre semmilyen erőszakos cselekményben nem vett részt. Úgyhogy végül is csak az újságégetés volt a számlájára írható. Végül is 8 év szigorított börtönbüntetést kapott, és 4 évet a Várci börtönben töltött le. Rabtársai között volt Bibó István, Göncz Árpád, Őrsi István és a Borsod megyei pártbizottság egykori első titkára Földvári Rudolf is, akik mind a legszebb szavakkal méltatták egykori rabtársként az ő emberségét és az elveihez való következetességét, és hiába szabadult ki, ugye 1961 től kezdve azért elindult a politikai amnesztia az akkori Kádár rezsim idején, de már semmilyen módon nem emlékezhetett vissza a korábbiakra és társaira, teljesen összetörve, fizikailag és lelkileg megsemmisülve tért vissza Egerbe, és segédmunkásként dolgozott az egri vízmű és gyógyfürdő vállalatnál, amelynek az igazgató helyettese volt a forradalom előtt, tehát valamiféle szolidaritás azért a volt kollégáiban szintén megvolt. Ugye a teljes ellehetetlenítés után aztán 1967-ben a főváros városba költözött, segédmunkásként dolgozott, de ott sem sikerült valójában rendes, normális új életet kezdenie. 1979. március 6-án az egykori e-sportoló 53 évesen méltatlan körülmények között hunyt el. A rendszerváltás után került át ebbe az úgynevezett 57-es parcellába, ahol az 56-os szabadságharcosok nem éppen ott meghalt, 56 alatt meghalt jeles tagjait temették.
Sorsok, amelyek ketté törtek, vagy csendben, lassan roppantak össze a megtorlás éveiben. Az 1956-os forradalom nem csak a harcokban követelt áldozatokat, hanem hosszú éveken át azok életében is, akik túlélték.
56-70.
Mára köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.